ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Szabó Pítet köszöntjük nagy szeretettel, a Spiller TV szakértőjét, illetve...
Hú, most kezdjük el. Nem tudom a Sport 24-nek a
szakírója, igen, hát ez
az Unibet-nek a szakírója. Igazából tök mindegy, ennyi, hogy fociról kell pofázni, megírni, úgyhogy azzal általában meg lehet engem találni mindenhol, szerencsére.
És itt mind a kettőtöktől kérdezem, hogy telt itt a szezon befejezése utáni néhány nap, mert azért kicsit ilyen vákumban vagyunk, még nincs Európa-bajnokság, már véget értek itt az igazán fontos mérkőzések a szezonból, viszont azért híreknek nem vagyunk hiány.
Én úgy terveztem, hogy majd egy hétig minimum, akkor picit kevesebb foci, aztán ez nem jött össze, rájöttem, hogy igazából az egy hétből az rámegy arra, hogy fel kell készülni az EB-re. Tehát visszanézegetni meccseket, utána olvasni minden csapatnak, hogy nekem igazából ezzel telik minden. Úgyhogy a klubfocival igazából annyit nem is foglalkoztam, még itt a nagy edzőkeringővel sem, de hát nyilván ide nem jöhet felkészületlenül az ember, úgyhogy muszáj volt most erre is rátérni.
Doma, a hosszú spanyol összefoglalón kívül mivel telt még az idő?
Most nem szeretnék önpromót, de hát nagyon...
Nem szeretnél, de azért.
Nagyon jó lesz az EB alatti vendéglistánk, mert nagyon jó lesz az összes teljes terjedelem, úgyhogy csak ennyit akartam elmondani, iratkozzatok föl, nyomjátok a csengőt, vagy mit szoktak mondani még.
Hát meg az öt csillagot szeretnénk kérni. De egyébként azért tudtál valamennyit pihenni, vagy focival?
Nem, sőt aggódtam, hogy milyen hosszú lesz a nyári szünet, de aztán rájöttem, hogy az EB alatt azért bőven lesz dolog.
Igen, ugye ebbe a durva belegondolni, hogy most ugye a szezon és a BL döntőhöz képest még nem telt el két hét, aztán lemegy egy EB, és utána gyakorlatilag kevesebb, mint egy hónap is kezdődik a következő szezon.
Úgyhogy... Sőt, hát ugye, hogyha megnézzük az Európai Konferencialiga selejtezőket és a többit, akkor ott azért még kisebb a
gerlek.
Az Audi kupát meg a... Hát amikor Ancelotti bejelentett, hogy egy héttel kevesebb lesz a felkészülés, akkor realizáltam, hogy basszus, ez már nekünk is.
Hát egyrészt, másrészt meg lesz egy olimpiai focitorna, ami szerintem elég izgalmasnak ígérkezik, hogy legalábbis ugye itt beszéltünk az U21-es EB-ről, hogy azt is nézted, nyilvánvalóan azért ennek is elég komoly sportértéke van szerintem, amikor 25 év alatti játékosok egy azért számottevő trófeáért küzdenek. Engem ugyan nem kérdeztetek, de én azért kevesebbet foglalkoztam focival itt az elmúlt időszakban, különböző építőipari segédmunkáim voltak, de azért persze próbáltam figyelni a híreket. Azért meg mindenkitől ezúton is elnézést kérek, hogy nem válaszoltam semmire gyakorlatilag az elmúlt két hétben.
Pedig azt hittem azért akarsz elnézést kérni, hogy nem voltál a spanyolban.
Azért nem, mert az egyébként tényleg olyan lehet, meg olyan témákat érintettetek, amiben legfeljebb trollkodni tudtam volna. Túl sok értelmeset hozzászólni a Cadizhoz, az Eibarhoz, vagy az Elcséhez nem feltétlenül sikerült volna.
Na de akkor most már válaszolsz a rajongói levelekre is.
Ígérem, haladok velük, nem rajongói, hanem csak egyéb olyan kérdések, amik esetleg fölmerülhettek jogosan. Például jelentkeztek a fantasy játéknak a győztesei, akiknek még nem válaszoltam semmit itt a Britannia kapcsán, de ezeket majd mindegyiket be fogom pótolni, ígérem. Van egy fontos közlendőnk itt még mielőtt belemennénk a komolyabb témákba. Kvízjátékot indít a labdarúgó Európa-bajnokság idején a pénziránytű alapítvány a tipper.io oldalon. A legjobb csapatok a magyar labdarúgó válogatott által aláírt hivatalos mérkőzés labdát kapják meg. Az EB alatt ebben a játékban megtippelhetik a mérkőzéseknek az eredményeit, pluszpontokért pedig lesz hetente 5 kvíz, amit meg lehet válaszolni, és a győzteseknek jár majd ez a jutalom.
Igen, mindenki szeret tippelni, főleg egy ilyen EB idej alatt. Az a másik. Főleg nem, hogyha elvileg értünk hozzá, akkor nem tudunk tippelni. A pontos játékszabályt, meg ugye a teljes leírását a tipper.io/pénziránytű oldalon megtaláljátok.
Nincsenek ékezetek, Doma.
Pénziránytű.
Na, sikerült. Ez nem, azt hittem, hogy kicsit jobban belebott ez, de... Még ezt az örömöt is elveszett tőlem. Viszont azt nem tudod, hogy itt olasz focival fogunk kezdeni. Volt egy olyan pillanat a szezon lefújásakor ennek az utószezonnak, amikor megvolt az esélye annak, hogy 18, azaz 18 edzőváltás lesz a 20 olasz csapatnál. Ennyi nem lesz, ez most már egészen biztos, hiszen ugye Mihajlovicsnak, akinek a helye bizonytalannak tűnt Bolognában, úgy tűnik, hogy megerősítették a pozícióját, meg azért néhány csapatnál azért nem valószínű, hogy lesz az a mozgás, amit terveztünk, de az élmezőnyre vonatkoztatva itt arról van szó, hogy lényegében csak a Milán az a csapat, amelyik nem vált edzőt, körülötte gyakorlatilag mindenki.
De ugye ez nem csak Olaszországban trend most eleve. Spanyolországban az volt a meglepő, hogy Koeman például maradt a pozíciójában, és ott nem volt egy pluszváltás. De hát ugye Németországban gyakorlatilag az összes élcsapat szintén edzőt váltott. A Premier League-ben is azért voltak szintén változások, elég komolyak, van, ahol még ugye most sem sikerült megtalálni az új edzőt, lásd Tottenham. Egy érdekes dolog, hogy most ennek a jelenlegi helyzethez van köze, hogy egyszerűen minden csapatnál azt látták most jónak, hogy az eredmények tekintetében váltani kell. Nyilvánvalóan az igazság a kettő között van, és vannak csapatok, amelyek nyilván kényszerhelyzetben is voltak. Lásd például itt a, mondjuk az Everton, ahol pont nem számítottak arra, hogy nekik új edzőt kell majd keresni.
Viszont büszkélkedhetnek azzal, hogy idén, vagy hát a következő szezonban a Barca és a Real edzője is egy ex-Everton menedzser lesz.
Ebben nem gondoltam bele, de valóban így van.
Igen, a bukott Everton edzőknek a derbije lesz az El Clásico.
Igen, itt ez az újratervezés, ez kicsit itt megragadta a figyelmemet, mert én is úgy gondolom, hogy talán ez a járványidőszak és ez a másfél szezon, amit letudtunk, ez sarkalhatta arra a vezetőket, hogy egy kicsit újra filozofálják, újra gondolják azt, amit csapatépítésről, struktúraépítésről gondolnak, nem?
Hát szerintem kicsit sokat gondolsz ezekről a klubvezetőkről, meg csapatvezetőkről. Nem, én legtöbb helyen pont azt látom, hogy megy a kapkodás, nem, hogy újra definiálni akarják, és erre szerintem a két legjobb példa, az a két legnagyobb klub, amelyik ebbe belement, a Real Madrid, meg a Juventus, ahol ugye szintén két olyan edzőt neveztek, akik korábban már ugye irányították ezeket az együtteseket. Nyilván mindkettőnek különböző motivációk merültek föl. A Juventusnál szerintem az az érdekes, hogy amilyen munkát végzett Pirlo, és ahhoz képest a korábbi szezonokban hogyan játszott a Juventus, szerintem például nagyon nagy különbségek nem voltak. Ugye a végén sikerült megnyerni az olasz kupát, sikerült becsúszni a négybe, de hogyha a mutatott játékot, meg a teljesítményt, meg akár a számokat nézzük, azért ez a Juventus az elmúlt években is, már Allegri utolsó szezonjában is így volt, a Sarri idényében is, most Pirlóval is, hát nem a Serie A legjobb csapata volt, tehát szerintem például mindig a legjobb mutatója az XG különbség, ami megmutatja egyrészt, hogy te milyen minőségű helyzeteket alakítasz ki, és ellened milyen minőségű helyzeteket alakít ki az ellenfél. Most ebben a Juventus most már harmadik éve második vagy harmadik helyen végzett általában. Ami változott igazából erre a szezonra az az, hogy egyrészt az Inter továbbfejlődött Contéval, az Atalanta továbbra is nagyon jó, és feljött egy Milán, mint egy újabb erő, és ez zavart be itt a Juventusnál, ahol viszont már nem pattantak befelé a labdák, amik korábban. Igen, mert a futballban ugye nagyon szeretünk levezetni mindent, hogy ez ezért történt, azért történt, de a foci még mindig az a játék, ahol a véletlennek...
A labda gömbölyű.
Igen, ahol a véletlennek, meg a szerencsének akár egy teljes szezonon keresztül is óriási szerepe van, nyilván főleg azokon a helyeken, ahol egyébként meg jó játékosok vannak, ez még inkább előfordulhat, és a Juventusnál én ezt érzem, és most innen, ahol azt eldöntötték korábban, hogy okay, nekünk nem elég az, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert mi brandet akarunk építeni, stílusosan akarunk nyerni, miután ez Sarrival először ugyan sikerült, de a stílus az igazából nem volt meg hozzá, vagy nem sikerült úgy implementálni, majd Pirlóval, akit szintén valami hasonló koncepció mentén neveztek ki, nulla edzői tapasztalattal, már a bajnoki cím sem lett meg, visszatértek ahhoz a ponthoz, ahonnan kiindultak, jöjjön vissza Allegri. Na most én ebben mindent látok, csak jól átgondolt vezetői döntéseket, nem?
Igen, de ugyanakkor ez, hogy jöjjön vissza Allegri, nyúljunk Spallettihez a kicsit rutintalanabb Gattuso helyett, hogy Ancelottihoz a Real Madridnál, Pochettinohoz ugye a Tottenhamnél, ebben újra definiálást feltételezhetünk akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy nyúljunk vissza a 2015-ös vagy 16-os sikerekhez, ami akkor működött, az lehet, hogy most is működni fog, vagy ez...
Vagy nem.
Hát vagy nem, de hogy a vezérelv ez volt?
Igen, most azért ezekben a döntésekben nyilván azt lehet a leginkább így belelátni, mert nyilván minden szituáció picit más is más. A Tottenham miért akarta visszahozni Pochettinót, vagy a Napoli nem miért döntöttek Spalletti mellett, mert biztosra akarnak menni. Most gyakorlatilag minden klubnál ezt látjuk, ahol edzőváltás volt, és itt a németeket picit leszámítanám, mert ott máshogy működtek ezek a dolgok, de a Real Madridnál és Juventusnál is Napolinál is jól bevált, ismert arcok, akiktől tudjuk, hogy mit várunk. Most szerintem összességében is kevesebben mernék bevállalni azt, hogy akkor leültetünk egy Pirlót, vagy akár egy Zidánt leültetünk.
De abban arra meg azért mondtuk, hogy nincsen benne kockázat, mert ugye, hogyha buknak, még akkor is el tudják fogadni a szurkolók, mert hogy a saját emberük, vagy a saját legendájukat ültették oda a legtöbb esetben.
Igen, ebből a szempontból szerintem Allegri helyzete az egészen speciális. Láttunk már példát arra is, hogy ez működött ez a dolog, tehát hogy talán nem ennyire hosszú kihagyás, de hogy egy hosszabb kihagyás az akár jobb edzővé tett valakit, vagy átgondolt olyan dolgokat, amiket korábban az edzői munkásság alapján nem is feltétlenül volt ideje. Most lehet, hogy rossz példát hozok, de a közelgő Európa-bajnokság kapcsán Gareth Southgate nevét emelném ki, aki ugye hosszú éveken keresztül volt az ITV-nek a szakértője, mielőtt az angol kispadra leült volna, és akkor azt mondta, hogy azért is jár Bajnokok Ligája meccsekre többek között, mert szeretné tanulmányozni a legújabb és a leginkább működő trendeket, ami közül nem feltétlenül építette át mindent a munkásságába.
De a válogatott színpad, ez ilyen szempont picit mindig más. De Allegrinél meg ez tényleg jó, hogy mondod, különösen érdekes, hogy ő egyébként milyen típusú, meg milyen felfogású edző. Nem tudom, biztos, hogy olvastátok annak idején, csak lehet, mert nem emlékeztek rá. Míg az ESPN-en a James Horncastle csinált vele egy ilyen nagyobb lélegzetű interjút, mielőtt az Athletichez ment, még akkor talán pont a Juventust is edzette Allegri, ahol konkrétan levezette az ő edzői filozófiáját, ahol elmondta, hogy ő igazából ezekkel az elemzésekkel, számokkal nem szeret időt tölteni. Neki az a feladata, hogy a játékosokat úgy rakja fel a pályára, hogy ők a legjobb pozícióban szerepeljenek, és ki tudják hozni magukból ez szerint a legjobbat, és a végső döntéseket mindig a játékosok hozzák meg, mert hogyha kizárólag sémákban gondolkodsz, és valami váratlannal találkozol, akkor a játékos nem fogja megtalálni a megfelelő megoldást. Tehát ez egy, hogyha megnézzük, ez egy inkább 90-es évek, 2000-es évek első felében elterjedt gondolkodás volt, ugye Arsène Wenger szintén hasonlóan vélekedett, még hogyha az edzői felfogás ezett alapból el is tért a mostani Allegritől, de ez az alapelv, hogy a játékost arra kell kondicionálni, hogy találja meg magának a megoldást a pályán, az szerintem azonos. És Allegrinél szerintem ez az érdekes, hogy az elmúlt két évben miért nem kapott ő komoly kispadot. Arról azért hallottunk, hogy voltak megkeresések, tárgyalások, tehát például pont az Arsenalnál is, még mikor Emeryt kinevezték, Allegrivel is leültek, de valahogy valószínűleg ez a szemlélete, hogy ő ezt a big picture-ben gondolkodást, hogy nem szeret elemzőkkel együtt dolgozni, nem szeret ilyen módon felkészíteni a csapatát, hanem megérzésekre, ebben ő nagyon jó egyébként. Hogy egyrészt az ellenfélhez, akár meccs közben igazítva a csapatát, a játékosait rakosgatva megtalálja a megoldást.
Ideális lett volna a Real Madridhoz.
Abszolút így van szerintem, és a Real Madridnál is egyébként Ancelottinak a visszahozatalával hasonló konklúziót vontak. Tehát csak a Real Madridnak a klub struktúrája is az, hogy mi nem gondolkodunk hosszú távban, hanem éppen az aktuálisan legjobb megoldást keressük, és nem projekteket építünk. Csak a Juventusnál meg az volt az érdekes, hogy ők valószínűleg megpróbáltak egy projektet építeni, csak az nem volt túl konzekvens, illetve hát a szakmai háttér ugye Fabio Paratici-vel nem feltétlenül volt meg itt a sportigazgatói székben. Hát
majd meg lesz a Tottenham-nél.
Nagyon remélem, hogy hasonlóan jó munkát fog végezni.
No de, itt még egyetlen egy gondolat Allegrihez. El tudjátok, el tudjuk képzelni azt, hogy az az edző, aki lehet, hogy ilyen intuitív gondolkodásmóddal, amit te is említettél, de még sehol nem bukott meg lényegében, mert ezt szerintem kijelenthetjük, hogy a milános Ibrahimovic-Tiago Silva eladás után az nem feltétlenül számított bukásnak, amit ott a csapat produkált, ugye a Sassuolóval ért el az első sikereit, lényegében utána a Cagliarinál is kihozta a maximumot a csapatból, úgyhogy ugye aranykispadot is kapott abban az évben. Utána a Milánnál, a Juventusnál azért mindig sikerült csúcsra járatni az adott társaságot. Szóval elképzelhető, hogy most először ez egy kudarcra ítéltetett vállalkozás?
Nem, tehát én abból ezt a kritikát ezt nem Allegrinek meg az ő személyének szántam, hanem itt a klubvezetés gondolkodása alapján, meg hogy merre mutatnak a modern trendek. Allegri egy borzasztó jó edző, picit most már én unortodox a megközelítése, de jól működik, tehát mindenhol jó csapatot csinált, tényleg a játékosokat a legjobb pozíciójukba tudta tenni, hát a Juventusnál is ezért elképesztően sok felállási formát, taktikai húzást láttunk tőle, amikről azt gondolnánk, hogy az ilyen modern, nem tudom, laptop edzőknek a sajátja, pedig nem, csak ő másképpen dolgozik. Allegrinek szerintem az a kérdés, hogy Juventus kvázi benne van egy ilyen átmeneti állapotban, még a régi magnak az egy része ott van, mert elkezdtek fiatalabb új játékosokat hozni, meg hoztak rossz döntéseket is az átigazási piacon, és ebben a sűrűben kell valahogy megtalálni a megoldást. Nekem Pirlónál például az egy ilyen kiemelkedően jó dolognak tűnt, hogy egy ilyen kicsit ilyen diszfunkcionális középpályából, ami Bentancourtból, Rabiotból, Arthurból ki tudott hozni, McKennyből ki tudott hozni valamit, ami bizonyos szinten működőképes. Most, hogy ezek a játékosok maguk között tudtak kialakítani egy olyan kémiát, hogy a jó tulajdonságai kompenzálják a másik rossz tulajdonságait, az egy dolog, vagy Pirlo találta meg a jó megoldást, hogy kit lehet a legjobban használni. Nekem erre McKennie volt egyébként a legjobb példa, aki nem tud passzolni. Nyilván nem úgy értendő, mint hogy valaki nem tudja odarúgni 5 méterre a labdát.
De a labdavezetés az erőssége.
Igen, tehát védekezni nagyon tud, labdát szerezni nagyon tud, és amire Pirlo még nagyon jól használta, hogy tudjon a kapu elé érkezni, de ott nagyon passzjátékba nagyon nagy dolgokat nem fog tudni hozni, és Allegrini szerintem ez lesz a fontos, ebben mondjuk ő nagyon jó, hogy a játékosoknak megtalálja a helyét a pályán, és lehet, hogy ez például McKennie esetében a kispadon lesz.
Kulusevski dörzsölheti a markát, én azt gondolom.
Igen, ő például szerintem nagyon jó lesz Allegri alatt, Chiesa sem hiszem, hogy vissza fog esni, nyilván Cuadrado az, aki ebben a Pirlo-féle rendszerben, hogy ez sokszor ez a nagyon steril pozíciós játék állt föl állt védelme, amikor Cuadrado megcsinálta, azt én aztán bevágta középre, abból aztán majd lett valami, hát, vagy nem.
Miközben Cuadradónak 4 helyen játszva Allegrinél mindig majdnem volt helye a csapatban.
Igen, csak nem lesz az a stabil helye valószínűleg, mint Pirlónál, vagy nem ugyanaz a szerepköre lesz. De már Allegri szerintem ebben jó, csak a Juventusnál ilyen picit ilyen egy helyben toporgást érzek ezzel kapcsolatban. Valószínűleg egyébként meg fogják nyerni a bajnokságot. Főleg itt az Internél kialakult helyzet miatt. El kell adniuk játékosokat, és mondjuk a Milán keretében sem érzem azt feltétlenül, hogy ők megnyerhetik a bajnokságot, és mindenhol itt az edzőváltások miatt nincs olyan stabil környezet. A Juventusnak viszont a keretében, meg azért most már a kispadon is a Nauho megvan ahhoz, hogy megnyerjék mondjuk a bajnokságot, csak az mennyire számít megint sikernek. A negyedik hely után az valószínűleg annak számít.
Igen, pont ez az, hogy az edzőknek a keringőjét azt már nagyjából látjuk, hogy hogyan fog alakulni, sőt, tehát gyakorlatilag itt az EB idejére lényegi kérdésekben lezártnak tekinthetjük. Viszont, hogy mi lesz az átigazolási piacon, és mit tud csinálni azzal a kerettel Allegri, amelyikkel már ugye, amikor távozott, akkor se volt feltétlenül elégedett, az már egy teljesen más kérdés. Tehát lehet, hogy ki tud ebből is hozni, ebből a keretből valamit. Megbukni nem fog, ugye azt jósoljuk neki, de azért az teljesen más, mikor a saját anyagával dolgozik, vagy legalább tud alakítani valamit ezen a keretem, vagy pedig abból a Ronaldóval kell kihozni a legjobbat, azt kell beleépíteni a csapatba, akit ő amúgy ugye kimondottan annyira nem kedvel.
Hát igen, ennek megvan a kockázata, mint ahogy annak is egyébként, hogyha valaki másodszor vállal ugyanott munkát, tehát ez így önmagában szerintem egy viszonylag rizikós történet. Viszont hát nem is tudom, ha gondolkoznom kellene, nyilván nagyon-nagyon várom Allegri visszatérését, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, ami ott fog történni, de legalább ennyire kíváncsi vagyok arra, hogy Simone Inzaghi egy lényegesen jobb minőséget képviselő kerettel, mint amit a Lációnál irányíthatott, mire lesz képes. Ugyanazt elmondhatjuk, mint amit Allegri kapcsán az előbb elmondtam, hogy azt azért nem lehet elvitatni szerintem Simone Inzaghitól, hogy a Lációs évei alatt mindig kihozta a maximumot, sőt, néha sőt, még annál lényegesen többet is.
Igen, szerintem az egy nagyon okos kinevezés volt. Nyilván az nem ideális, hogy Conte megint csak egy rövid távú megoldásnak bizonyult, de hát Contéval nyilván ezt is lehetett várni. Nekem a kedvencem az volt, amikor így magának köszönte meg a bajnoki címet, mert jó, oké. Okay. Nyilván Inzaghival pontosan tudták, hogy mire számítsanak. Nagyjából hasonló játékrendszert is alkalmaz, mint Conte. Most abban nem menjünk bele, hogy milyen játékos mozgások vannak azon belül, de nagyjából arra 3-5-2-re megvannak a posztokra a játékosok. Az valószínű, hogy itt ezért fontos emberek fognak távozni az Intert. Ugye Hakimit lehet leginkább hallani, hogy mondjuk őt elvinni a Paris Saint-Germain Lautaro Martinezt, de azért a csapat magja, főleg így, hogy Lukaku kijelentette, hogy ő maradni szeretne, az változatlan marad. Itt szerintem az lesz a kérdés, hogy Conténak a személy és az ő taktikai felfogása, az mennyi pluszt adott ennek a csapatnak, szerintem baromi sokat, és hogy Inzaghi ebből mennyit tud majd átmenteni, és az ő saját módosításait mennyire sikeresen tudja majd alkalmazni, mert azért azt ne felejtsük el, hogy mondjuk egy Hakimi kiválással az egyik legnagyobb fegyverét veszíti el az Inter, aki a szélen egy az egyben meg tudta csinálni, aki területbe tudott befutni, aki ezeket a rotációkat a szélen meg tudta csinálni. Mondom, picit Inzaghi másképpen értelmezi ezt a 3-5-2-t. Nála inkább a 8-asok azok, akik magasabban helyezkednek és támadják a kaput. Kevésbé ezeken
Milinkovic-Savic,
Luis Alberto, és kevésbé ezeken a széleken való rotációkon megy a támadójáték. Például Lukaku szerepe lesz ilyen szempontból szerintem érdekes, hogy őt például hogyan fogja használni, mert Lukaku szerintem most már egyértelmű, hogy Conte tudja a világon a legjobban használni.
Igen, bár talán nem olyan nagyon nagy az eltérés, még hogyha nyilván fizikai paraméterekben az is. ugye Immobile, illetve Lukaku játéka között, illetve abban a támadás felépítésben, ahogy például a Lációnál használta őt.
Igen, azért Lukaku nyilván azért egy sokkal fizikálisabb játékos, tehát vele meg Immobile azt nem tudod megcsinálni.
Igen, hogy... Immobilet is futtatta, tehát hogy a... persze, nem egy bolyacenterként használta őt.
Persze, csak ugye Lukakunál az működött nagyon jól az interne, hogy ő visszajött, kivont egy védőt, akár lefordult, megtartotta a labdát, lekészítette a az üres területből beindulnak. Immobile azért egy picit más típusú játékos, de nyilván Inzaghiból kinézzük azt, hogy fog tudni használni olyan játékost, mint Lukaku. Ez szerintem továbbra is jól fog működni.
Bennem itt az a kérdés fogalmazódott meg kapásból, amikor ez a váltás megtörtént, hogy két nagyon-nagyon eltérő karakterről van szó. Legalábbis amit a külvilág lát belőlük, volt szerencsém Conte és Inzaghi sajtótájékoztatóhoz is. És azt a kioktatást, amit Conte művelt az újságírókkal, azt Inzaghitól olyannyira nem láttad, hogy ő abszolút partnerként kezelte az embereket. Nem feltétlenül gondolom, hogy ebből azt a következtetést kell levonni, hogy a játékosokkal is így kommunikálnak.
Igen, azért ezeket. Az más, az nagyon más, hogy a médiának...
Nyilván, nagyon hogyan... más, de azért elárul valamit a személyiségjegyekből. Szerintem, nem?
Hát inkább az, ahogy a padnál viselkedik, szerintem.
Így van, az meg a másik.
Igen, konténál, ugye médiában is mindig megjelennek ezek a hírek, hogy milyen forró fejű, milyen nehéz vele kijönni, de hát vele nem a játékosoknak nehéz kijönni, hanem a klubvezetőknek. Tehát megnézzük, akárhonnan távozott a Juventustól, a Chelsea-től, vagy most akár az Intertől, csak a klubjait emlegessük, sehol nem lehetett azt hallani, hogy a játékosokkal egyébként rossz viszonyt ápolt volna.
Minusz Diego Costa.
Jó, Diego Costa, de hát vele ki nem ápolna rossz viszonyt. De egyébként meg a csapat szellem az nála szerintem mindig rendben volt. A Chelsea-től sem azért kellett távozni, amint mondjuk Mourinho-nak, mert elveszítette volna az öltözőt. Nem szimplán ötödik helyen végeztek, és egy FA kupa nem tudta megmenteni, de a Chelsea-nél az általában szintén így szokott működni. Most az Internet is igazából Conte volt az, aki azt mondta, hogy akkor megyek.
Igen, csak tehát az a nem teljesen tiszta számomra, hogy ez a kicsit szerényebb, kicsit visszahúzó, dobnak tűnő dolog, ez működhet-e azután az autoritár szemlélet után, amit
más. Mondta. Hát más, de és akkor szerintem picit át is lehet kötni akár a Real Madridra, ahol meg Ancelotti pont ebben volt mindig jó. Az ilyen nagyon határozott
csendes vezetése,
nagyon is írja. Nagyon világos taktikai elképzeléssel bíró edzők után, ha őt leültetted a kispadra, akkor általában mindig egy ilyen pozitív változást hozott el, mert így lenyugtatta a kedélyeket. Nyugodjon meg mindenki, nincs az a stressz, nem kell mindig ugyanazokat a dolgokat ismételni, nyugi van, nem fogom lehordítani a fejedet. Ezeknek a hosszú távú hatásai szerintem az igazán érdekesek. És Ancelottinál például a Real Madridnál ez lesz most a kulcs szerintem, hogy Zidane esetében sem arról beszélhetünk, hogy itt hihetetlen feszültség volt a Madridnak az öltözőjében. Persze ott mindig van feszültség nyilván, de nem Zidane felé irányult, vagy nem tőle jött feltétlen ez a feszültség, és hogy Ancelottinak ez a fajta tulajdonsága, ez ott mennyire tud majd érvényesülni, mert hogyha csak azt nézzük, hogy hogyan fog játszani a Real Madrid Ancelottival, és hogyan játszott Zidane alatt, olyan nagy különbséget szerintem nem fogunk látni. Zidane gyakorlatilag egy Ancelotti 2.0.
Pontosan, tehát nem véletlen dolgozott mellette ugye elég sokáig, és nagyon-nagyon hasonlít szerintem a kettejüknek ebből a szempontból a Real Madridnál mutatott felfogása, tehát az nagyon fontos a Realnál, hogy a csönd legyen és nyugalom, és hogy a játékosok tudják azt csinálni, amit szeretnének, mert pillanatok alatt tényleg a média úgy el tudja kapni a játékosokat és az egész csapatot is egy-egy rosszul lejátszott meccs után, hogy ezutána nagyon hosszú ideig kihat a teljesítményre, és Zidane meg Ancelotti alatt ilyen nem volt a Real Madridnál, hogy ha a média azt mondja, hogy iszonyatosan szar volt ma a csapat, akkor ők elsimították az egészet, és Zidane.
Hát ilyen ez kifelé, tehát itt a csapaton belül ez lehet így volt, de a Zidane például ez megint csak eléggé felülről, te pláne, hogy az elmondása szerint ugye felülről nem kapott ő elég támogatást, de Real Madrid nekem az a kérdés igazából, hogy oké, az világos, hogy úgy döntöttek, hogy folytatjuk ezt a vonalat, amit Zidane-nal elkezdtünk, amit Ancelottival elkezdtünk még annó, csak a Real Madridnak most erre van ez szüksége. Mert azért Zidane-ról és Ancelottiról is elmondható azt szerintem, hogy ők a legjobban akkor tudnak dolgozni, hogyha kapnak egy olyan játékos anyagot, akiket megint csak tudnak rakosgatni, az ő képességnek megfelelő taktikát tudnak kidolgozni, tehát ők sem azok az edzők, akik nagyon markáns stílust hagynak a csapataikon. A Milánnál is Ancelotti azért alkalmazta a karácsonyfa felállástag utána a gyémán felállást, mert olyan játékosai voltak, akinek a képességei ezekben a szerepkörökben teljesedtek ki igazán. Utána a Real Madridnál...
Gyémánt majd karácsonyfa,
bocsánat. A Real Madridnál, utána, amikor BL-t nyert a Ancelottival, akkor szintén Di Mariának a szerepkör, hogy hogyan kompenzálja a szélen Ronaldót védekezésben, de labdával pedig a középpályát hogy tudja alakítani. Ez Di Mariának a játékához tökéletesen illik. De nincs az a nagyon merev rendszer, amit ezek az edzők alkalmaznak.
Plusz ugye a keretet kéne felfrissíteni a Realnál. Tehát ez az, amit...
Nem állnak rendelkezésre azok a fiatalok, akik egyébként megoldhatnák ezeket a problémákat? Pont ebben a spanyol műsorban, amiben beszéltetek, hogy mind a Barcelonánál, mind a Real Madridnál meg lenne a potenciál talán azokban az ifjú játékosokban, akik már esetleg...
De Zidane nem használta annyit őket, mint Koeman, tehát ő csak kényszerből. Az a kérdés, hogy a kölcsönből visszaérkezőkkel mit kezd Zidane inkább, szerintem.
Zidane-nál ugye ez volt a gond.
Vagy Ancelotti, igen.
Zidane-nál ez volt a gond, hogy mindig visszanyúlt azokhoz, akiben legjobban bízott.
Igen, Fede Valverde kárára, hogyha kellett, Ödegor, hogyha éppen úgy volt, akkor mehetett ahova.
Ancelotti ezért ilyen szempontból szerintem egy rugalmasabb figura, tehát nála még jobban el tudom képzelni, mondjuk egy Ödegort beépít a csapatába, és szerintem be is kell, mert azért 35 évesen Modric már ne játssza végig a szezont.
Ne játssza végig, bár amikor játszott, akkor egészen szenzációs volt. Nem akarom negatívan megközelíteni ezt a témát, mert Ancelottiról van szó egyrészt, másrészt pedig...
Megközelítem egy negatívan helyetted.
Jó, mi romlott el a legutóbbi két állomás helyén Ancelottinak? Tudunk egy ilyen nagyon általános, egyértelmű választ adni erre, vagy nagyon bele kell menni a részletekbe ahhoz, hogy ezt lássuk?
Hát most nyilván nekem az Everton itt a legfrissebb emlék, úgyhogy inkább arról beszélnék. Ott szerintem kijöttek ezek az Ancelottis dolgok, hogy jó helyre rakom a játékosokat, ha azok a játékosok megvannak. Ha pedig nincsen, akkor nyilván azzal főz, ami van, és az Evertonnak a játéka, hát az utóbbi mondjuk 5 hónapban az nem volt. Tehát nem volt igazából játéka, mert mire épült az egész? James Rodriguezre.
De azt akartam mondani, hogy nem volt meg a játékos hozzá, tehát nyilvánvalóan James Rodriguez előtte Alan hiányzott, Ducouré itt a végén szintén.
Igen, csak az Evertonnál is miből állt a csapatépítés Ancelottival, hogy ott nem tudom, miben gondolkodtak, hogy akkor ez egy hosszú távú projekt lesz. Nem lehet,
hogy abban gondolkoztak.
Nem lehet, de hogyha abban gondolkoztak, akkor miért 30 éves játékosokat hozunk el? Alant, James Rodriguez-t, akikről azért tudjuk, hogy Alannak ugyan korábban annyira nem, csak az utóbbi szezonjában, de James Rodrigueznek már korábban is bőven voltak gondjai a sérülésekkel. Most Ancelottinek az öröksége az az Evertonnál, hogy hozott két játékost, akit hosszú távon már nem lehet használni, magas fizetésért, és még ő is lelépett. Tehát onnantól kezdve az Everton azt határozta meg, hogy beálltak bunkerezni. De gyakorlatilag szégyentelenül, és a hazai meccseket ezért nem tudták megnyerni, mert James nélkül nem volt egy jól felépített támadójátékuk. Egy-egy meccseken, és ami Ancelottinak szintén a sajátja, ez nagyon jól tudott működni, mert jól fel tudta húzni az ellenfélre a csapata játékát, de nagyon markáns alapjátékot akár támadás felépítésben, akár a támadó harmadban, én ezen az Evertonon nem láttam, csak ezt az ilyen tinkerelést, hogy jó, akkor ez az ellenfél, akkor ezt csináljuk, akkor 5 védő, akkor Coleman most védekezésben visszahúzódik 5. védőnek, egyébként szélsőt játszik. Ebben jó Ancelotti, csak a Real Madridnál is, meddig akarják még azt húzni, hogy meg akarjuk úszni a csapatépítést. Mert Ancelotti, Zidane, és erre akartam kitérni pont az előbb, hogy akkor működnek jól, amikor nekik kurva jó játékosaik vannak.
Igen, de meg kell úszni ezt a... vagy hát szóval nagyon fontos a csapatépítés, akkor amikor most a jelenlegi állományt megnézed, és akkor ezt még kiegészíted azokkal a fiatalokkal, akik egyébként ott vannak, és lehetőségként azért folyamatosan jelen vannak, és netán érkezik egy Mbappé, akkor...
Optimista.
Nem, csak most csak felvetettem egy olyan kérdést, ami szerintem elodázhatja ezt a dolgot, de még akár több évre is. Azár, hogyha ép és játszik. Tehát, hogy itt most arról van szó, hogy ha 2 évre biztosítod az eredményességet azokkal a játékosokkal, akik ott vannak, akik egyébként biztosíthatják neked azt az eredményességet, akkor ez nem feltétlenül egy rossz döntés, meg egy rossz házasság.
Ez a Real Madrid filozófia, ez a mindig 2 években gondolkodunk. Ebből a szempontból Ancelotti teljesen illik bele, csak gondoljunk abba bele, hogy a Real Madridnak a státusza az pontosan ott van-e, mint mondjuk volt 10 évvel ezelőtt, és nem csak a klub státuszra gondolok, hanem az anyagi státuszra.
Jó, de
is.
De lehet, hogy nekem rövid a memória, mondjatok már egy olyan időszakot, amikor a Real Madrid építkezett.
Ami nem volt.
Most
de most egy olyan, pont egy olyan idő. De most pont egy olyan időszakot élünk, ahol lehet, hogy erre a csapatok rá vannak kényszerítve, és a Real Madridnak sincs most olyan kiemelt státusza, mint mondjuk mondom volt 10 évvel, 20 évvel ezelőtt. A Real Madrid szerintem ebben a pillanatban nem vonzó célpont egy játékos számára, mint a Manchester City
próbáld
vagy
meg
a Chelsea.
Ezt Florentinónak itt szemtől szembe elmondani. Próbáld meg azt elmondani Florentinónak, hogy ne haragudj, Florentino, egy sportigazgatót esetleg szerinted mi lesz rá a válasza?
Hát volt már, vagy próbálkozott már ilyennel. Egészen Mourinhoig működött ez.
Igen, mindig belegondolok, hogy az a Florentino Perez, aki így próbálja építeni a Real Madridot, akarta megmenteni a futballt. Tehát így, oké.
Igen, viszont itt azért tényleg arról beszélhetünk a Real Madrid esetében, hogy egész egyszerűen nem erre épül a klub, nem ez a modell, és nekem meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy egy igazán komoly építkezési folyamat végig játszódjon egy klubnál, ahhoz gyenge idények kellenek. Tehát ahhoz visszaesés szükséges, úgy, ahogy az történt egyébként a Juventusnál egy időben, úgy, ahogy az történt a Milánnál, teljesen véletlenül olasz példák jutottak eszembe, de egyébként úgy, ahogy ez egyébként megtörtént a Manchester Citynél, tehát ez a dinasztia, amelyik hozta ezt az 5 bajnoki címet, kisebb-nagyobb változásokkal, most már nagyobbakkal természetesen, mert gyakorlatilag kiment teljesen Agüeróval az a generáció, az méről tudott építkezni. Föntről, a csúcsról nagyon nehéz építőmunkába kezdeni, mert az szükségszerű visszaeséssel jár, és ezt Florentino Perez a szurkolók a közvélemény felé sem vállalhatja be.
Oké, de a Real Madridnál a lecsúszás az miben nyilvánul? Meg abban, hogy nem nyerjük meg a bajnokságot, meg nem nyerjük meg a BL-t?
Nem, pont ez az, hogy ezt nem akarja bevállalni Florentino. Tehát ezt nem vállalná be, hogy a Real Madrid mondjuk negyedik legyen egy idényben a spanyol bajnokságban.
Nagyjából két mondatban összefoglalnám, hogy én mit gondolok erről. A Real Madridnál szerintem még mindig úgy gondolkoznak, hogy mi vagyunk a csúcson, és az alapján hozunk döntéseket.
De ez csak nem is egy teljesen elvetélt gondolat.
De a Real Madrid nincs a csúcson, tehát hogyha most a Real Madridnál kellene mondani 4 jobb csapatot Európában, és a Real Madridnál legyen ez a mérce, akkor tudsz. Nem is kell sokat gondolkodnod rajta viszonylag. És hogyha folyamatosan úgy hozol döntéseket, lásd Ancelotti kinevezésénél, aki abban jó, hogy egy csúcson lévő csapatot úgy tud használni, hogy ez a legjobban működjön, akkor nem biztos, hogy jó úton jársz. Mondom, nagy visszaesést Zidánhoz képest szerintem nem fogunk látni, de olyan nagy előrelépést sem. És akkor meg megint az egy helyben toporgás megy, akkor 2 évig még megint húzzuk az időt, még akkor 2 évig megint építünk Modricra, Kroosra, lehet, hogy többet fog játszani Ödegor, lehet, hogy még többet fog játszani Valverde, de én igazán szignifikáns változás nem fog történni, hogyha Ancelotti a vezetőedzőt. Mert ő nem ebben jó, soha nem ebben volt jó, az Evertonnál sem ebben volt jó, aztán a végére már az sem igazán látszott, hogy igazából miben volt jó. Tehát mondom, szerintem ez egy tévút. Egyszer minden klubnak be kell vállalnia azt, hogy oké, kezdjünk el építeni valamit. A Real Madridtól ez teljesen testidegen.
De pont ez
most teljesen megértem, hogy miért beszélsz erről.
Pont erről szól a Perez féle ilyen pillanatnyi, meg helyzet alapján jövő döntéshozatal. Tehát, hogyha a szezon közben nem működik Ancelottinak valami, esetleg a következő szezonban, akkor ő gond nélkül a szezon közben le fogja váltani Ancelottit, és addig fogja váltogatni az edzőket, amíg nem működik legalább annyira az
amíg
a
nem
Real Madrid.
Amíg... Hát, nyilván ő lesz valószínűleg a hosszú, tehát én nem láttam ugyan a Segunda B küzdelmét.
Hát ugye ő lesz most Ancelottinak a kis Zidánja.
De Raúl is közelebb fog dolgozni elvileg a
hát a nyilván rá van kifuttatva szerintem ez a történet, neki valószínűleg még korai lett volna. Néztél Segunda B-t?
Nem, de ugye megnyerte azért is az ifjúsági BL-t. Segunda B-t azt.
Ott játszottak már néhányan az ő játékosai közül, ugye?
Persze.
Na hát mindegy, kíváncsiak lehetünk erre is. Mi a helyzet a Barcelonával? Nem jön Wijnaldum, marad Koeman, Depay. Mit akartok először megemlíteni ezek közül?
Most megint úgy fog lejönni, hogy mindenki hülye, de amúgy igen.
Hiába is titkolnád, ezt gondolod.
A Barcelonánál megint én azt nem látom, hogy bármiféle tudatos csapatépítés zajlana. Nyilván ott is az anyagi körülmények miatt azért megvan kötve a kezük, de hát, hogy ész nélkül próbálnak leigazolni mindenkit, akinek lejárt a
szerződése. Ezt mondjátok meg nekem, bocsánat, most kicsit a Barcelonától elrugaszkodva, így az egészet átfogóan nézve, hogyha olyan szerződéseket kötnek játékosokkal, edzőkkel, hogy a kifutása előtt, tehát a szerződés lejárta előtt, menesztés vagy távozás esetén elképesztő prémiumokról van szó, akkor egy ilyen Covid helyzet idején hogy fér bele az a folyamatos edző és játékos keringő, amit most látunk?
Jó a kérdés, nagyon kicsi.
Hogy nem kicsi szólod a pénzügyi vezető, hogy figyelj, lehet, hogy kirúgod, és akkor valamivel jobb lesz, hogy változik a csapatban.
De a futballklubok alapvetően nem racionálisan működnek.
Így van, meg hát, hogyha racionális szemszögből nézzük ezt az egészet, Aguero szerződtetése nem járt pénzmozgással papíron, viszont az ő fizetésének a kitermelését, hogyha itt
még úgy is, hogy belement, hogy csökkentsék a fizetését.
Így van, de még azzal együtt is, ez nyilvánvalóan hosszú távon egy olyan lépés, itt pont egyszer szerintem Pete veled számoltuk ki, hogy Bale-nek a keresete, az gyakorlatilag kettő szezonra vetítve ilyen 40-valahány millió euró, amiből már azért egy elég derékjátékos.
Amiről egész évben beszélünk, az, hogy milyen pénzügyi gonddal küzdenek a csapatok, az európai top csapatok, akkor az gyakorlatilag fölösleges erről beszélni, mert csak játszanak a számokkal.
Így van, tehát ide-oda tologatjuk. Míg a fizetést azt mondjuk havonta, jó esetben havonta, van, amikor hetente kell utalni.
Vagy ritkábban, ugye olyan is elég mostanában.
Van, amikor pár hónappal később is elég, de azt, tehát ez pont ugyanolyan, mint amikor a rossz kisgyerek azt mondja, hogy adod nekem a pénzt, majd én beosztom, miközben nyilván nem fogja tudni beosztani. És itt most ez van, hogy el van rejtve egy ilyen nagyobb tétel, hanem sok kicsiben adják oda ezt. Remélem érthető volt.
És akkor a Covidnak gyakorlatilag nincs is hatása, tehát hosszú távon
a gondolkodásra kevésbé van szerintem. Tehát ezek olyan hosszú évtizedes berögződések itt klubvezetői, gazdasági szinten, hogy ezt nem fogja sajnos megváltoztatni egy nem lesz fenntartható szerintem tőle. Bizonyos területei az életnek igen. Tehát, hogy biztos, hogy az emberek gondolkodásán változtatott ez, de nem a csúcson lévő európai futball.
Hát a futballban azt látjuk, hogy most picit kevesebbet, de ugyanolyan hülyén.
Ez összefoglalta, igen.
De egyébként abszolút ezzel egyet tudok érteni. De beszéljünk akkor a konkrétumokról Barcelona esetében. Wijnaldum tűnt az egyik legjobb lehetőségnek. Most úgy tűnik, hogy mégsem ő lesz.
Wijnaldumnak ugye valószínűleg lett volna egy elég könnyen körülhatárolható szerepköre ebben a Barszában, amit például ebben a szezonban bejátszott Frenkie de Jong, aki nagyon sokat ért fel a 16-oson belőle, ugye a holland válogatottban játszotta ezt Koeman alatt, nagyon sokszor nagyon sok gólt is szerzett, ezt Barcelonában a Paulinho Vidal szerepkörnek is hívhatjuk, egy olyan középpályás, aki úgy az összjátékban a középpályán sokat nem tesz hozzá, de nagyon sokszor odaér a 16-oson belőle második hullámból, de Jong azért ennek egy picit továbbfejlesztett változata, és neki nem is ez a legjobb tulajdonság, hogy odaér, de őt használta például erre Koeman az előző szezonban nagyon gyakran. Wijnaldum erre jó lett volna, csak hát ő is egy 30 éves játékos, több évre lekötöd, nagy fizetéssel. A PSG-nek belefért nyilván, hogy még ráigérjenek a fizetésére, Pochettino már korábban is akarta, akár a Tetenemnél is valószínűleg meg lesz a hely, és oda is kell az erősítés a középpályára, mert hát Danilo, Geymar, és oda Wijnaldum egyébként teljesen jó
viszont
fog lenni. Persze, de ő teljesen más típusú játékos, tehát ők Wijnaldummal együtt a középpályán szerintem tök jól tudnak mutatni.
Itt ráígértek, és a kétszer annyit ajánlottak között így mekkora a különbség lesz, hát az gyakorlatilag mindegy a PSG
szempontjából. Az emelés és az all-in között.
A Barcelonánál egyébként az átigazolási tervek közül még Eric Garciát, oké, értjük, ügyes labdával, jó védő, aztán nyomás alatt, hogy ő milyen, az már megint egy másik kérdés.
Hát jó, de a Citynél hatodik számú védő volt gyakorlatilag.
Tehát, de nyilván most ez annak is volt köszönhető, hogy mindenki tudta egy évvel ezelőtt is, hogy ingyen fog menni az év végén a Barcába. Valószínűleg azért hozta például el a Manchester City tavaly nyáron Akét. Hogyha Eric Garciának a jövője biztosított lett volna, akkor nem igazolnak két védőt, ugye Diást és Akét, hanem mondjuk csak egyet, Diást. A Barcelonánál például a legérdekesebb szerintem most ez a háttérben meghúzódó Depay szál, ugye, aki tipikusan az a játékos, aki szereti lábra kapni a labdát, szeret sokat találkozni a labdával. Mint hogyha valahol történt volna egy ilyen, hogy Messi mellé hoztak egy ilyen játékost nagy csapattól, és nem működött annyira. Jaj, Griezmann, persze, és akkor még Depayban még egy harmadik ilyet is hozzunk. Én ezt nem látom, hogy hogyan lehet.
De nem, már is végigörgettem a klubokat, ahol Messi játszott korábban.
Ez Nem, tehát Depay szerintem egy teljesen indokolatlan. Tehát az, hogy egy támadó még kell, de egy olyan, nem egy olyan típusú játékos, mint Depay.
A háttérben meghúzódó Depay szállal, a háttérben meghúzódó Holland szállal egyenlő.
Hát nagyjából igen, és hogy ingyen igazolható, tehát így össze is lehet kötni. És ebben látom ezt, hogy oké, igazoljunk le mindenkit, aki ingyenes, vagy holland, és igazából, hogy ez csapatszinten hogyan fog működni, az már másodlagos.
De akkor kellett volna mondjuk Alaba is, hogyha az ingyen szerződtethető játékos.
De nem holland.
Ha, értem. Vejnáltam viszont az.
Igen.
És ingyen hozható lett volna, csak kicsit magasabb fizetésért, mint amit ajánlottak. Barca, kivégezve?
Itt az Alabához akartam mondani még annyit, hogyha ő oda ment volna a Barcához, és valami fordítottat nyilatkozik, mint amit a Reálnál. Ugye azt mondta, hogy élete klubja a Real Madrid, és...
Soha senki nem mondott még.
Ja igen, 9 indokot tud mondani, hogy ő a Real Madrid játékosa lett. Az első, hogy a Real Madrid az egyik kedvenc klubja.
Elmondtam mind a 9-et?
A másik 8-at meg belőtték a Barcának a Bayernnel.
Hú, igen.
Ez volt a szöveg.
Ez kemény. Na, menjünk át Észak-Londonba, bár mondjuk egy kicsit rosszul esik, hogy Olaszországból ilyen angolosan távoztunk, de majd még vissza fogok térni erre a Spalletti-Gattuso témára, akár akartok, akár nem. Mi történik Észak-Londonban? Inkább arról beszéljünk most először.
Melyik részén?
Hát először a Tottenham. Mi az? Körzet? Vagy minek hívják azt?
Igen, de...
Kerület?
Nem tudom. Nem tudom, mi történik. Valamilyen szinten tetszik is egyébként, ami ott zajlik.
Jó, tehát, tehát szerintem induljunk el mondjuk itt három szálon. Paratici.
Nyilván oda kellett valaki sportigazgatónak, mert az...
Hisz már Komolli is olyan jól működött.
Igen, de az meg szintén nem működik nagyon jól, hogy Daniel Levy hoz komoly sportszakmai döntéseket, ezt mondjuk Mourinho kinevezése esetén szerintem nagyon szépen lemérhettük, csak hát Paraticinek is a Juventusnál végzett munkája, az nem feltétlenül azt mutatja, hogy egy Tottenham kaliberű klubnál az
ez
ő kinevezése
olyan jó ötlet. Ez egy beismerés volt amúgy, bocsánat, Levy-től, hogy nem neki kéne sportszakmai döntéseket hozni?
Hát én nagyon remélem, csak én a Tottenhamnél megint csak itt az átgondoltságot hiányoltam, például itt az edzőkeresésnél. Az az egész Conte ügy, hogy tárgyaltak vele, úgy volt, hogy jön, aztán végül nem jött. Az egész kivéthető lett volna akkor, hogy tudják, hogy milyen ember Antonio Conte. Tehát a hírek szerint azon ment el a dolog, hogy nem engedték, hogy annyi embert hozzon a stábján, amennyit szeretett volna. Conte mindenhol vitte magával a stábját, és nem álltak volna a rendelkezésére azok az összegek az átigazási piacon, hogy velük fel tudja építeni a csapatot úgy, hogy az a saját képére legyen formáját Conte, akárhol megy, a saját képére formálja a csapatot, hogyha hiányzik belőle egy láncszem, akkor igen, akkor ő kimegy a piacra, és hoz hozzá embereket.
Mózist, Youngot, ha kell.
De nem kell, hogy ezek jó játékosok, vagy kiemelkedők legyenek.
Padoit.
Az ő rendszerébe teljesen jól illeszkedjenek, és azt mindenhol megcsinálta. Hogyha egy csapat erre nem hajlandó, és nem játszik Conte keze alá feltétel nélkül, akkor minek küllevele tárgyolni? Ezt, ha én tudom Contéról, akkor a Tottenhamnél Levy-ek miért nem tudják róla?
Na de várjál, most itt még Paraticinél annyiban maradjunk szerintem, és ez egy nagyon érdekes aspektus, hogy a Juventusnál végzett munkáját, hogyha meg akarjuk ítélni, ugye Marottának ő volt az egyik jobb keze, mellette tanulta ki a szakmát, mondta ő. Ő nem rossz tanár, meg nem rossz mentor, hiszen a világ egyik legjobb sportigazgatója, csapatépítője, de, és itt jön a nagyon fontos de, hogy azért ugyanúgy, mint az edzőknél is, akár egy játékosnál is beszélhetünk bizonyos karakterekről. Moncsi alig, ha lenne jó egy Real Madridnál. Ugyanígy mondjuk Luis Campos is egy érdekes választás ilyen szempontból, de mindegy, tehát hogy ne veszünk itt el a részletekben. De Paratici nem tudom, hogy mennyire a saját filozófiáját követte akkor, amikor nála elkezdődött a Juventusnak a galaktizálódása. Tehát ugye ez Andrea Agnellinek volt elvileg az álma, hogy ő csak végrehajtó volt ebben a történetben, vagy akár eszmei szerző, ezt nem fogjuk valószínűleg soha megtudni, de hogyha eszmei szerző is volt, akkor a Tottenhamhez a legkevésbé illeszkedik.
Igen, de tényleg ez a jó kérdés, hogy mennyire tudta a saját elképzeléseit megvalósítani, bármi is történt, nem nézett ki jól. És tehát Tottenhamnél valóban ez egy lúci, de hát reménykedjünk abban, hogy Daniel Levy-vel ezt megbeszéltek, meg valahogy egy klubkoncepció, amit követni kell itt szintén. De a háttérben tényleg ilyen szinten mi nem látunk bele, tehát hogy jól fog elsülni, csak először meg azt kéne megtalálni, hogy akkor kiüljön a kispadon a következő szezonban, mert hogy Conte kiesett, és így valahogy elkezdtek elfogyni még a
Pochettino
jövő nevek.
Nem?
Pochettino most már így, főleg a Wijnaldum eset után valószínűleg nem.
Febrov ugye aláírt most már Szaúd-Arábiába.
Igen.
Igen.
Akik meg még
vagy vonz... az emérségek.
Akik pedig vonzó nevek lehetnének még a Tottenham padjára, mint például Graham Potter, szerződés köti hosszú távon, tehát őt még ki is kéne vásárolni. Nuno Espirito Santo-ról tudjuk, hogy rá nem mentek rá, sőt, ő valószínűleg itt a, az Evertonnak az egyik kiemelt jelöltje David Moyes mellett.
Tök jó, hogy azért ment el a Wolverhamptontól, mert honvágya van, nem?
Igen.
De... hogy aztán elköltözön Liverpoolba.
Hát Rafa Benítez ugye ott él még mindig Liverpoolban, posztolt is a napokban alól, az milyen érdekes dolog lenne, hogyha az Everton kinevezni egyébként, és szerintem, hogy tök jó döntés lenne. De nem vissza szeretnék térni tényleg Észak-Londonba, hogy előbb ennek kéne eldőlnie, mert valószínűleg ezen fog múlni egy csomó olyan dolog, ami a következő szezon meg ezt a nyarat meghatározza. Lásd Kane jövőjét, lásd Son jövőjét, aki ugye nem nyilatkozta le, vagy nem jelezte azt, hogy ő távozni szeretne, de nem hosszabbította még meg a szerződését. És hát amíg nem tudod, hogy kinek kell csapatot építeni Paratici esetében, addig az ő munkája sem teljesen világos, hogy mit is kell.
De legalább csinálni. Először jött a sportigazgató, és aztán az edző nem fordítva.
Hát, de még az szerintem nem lett volna annyira baj, hogy egy olyan edzőt hozol, akinek van egy világos elképzelés, akkor egy sportigazgató utólag is tud azzal dolgozni.
Na, hát hogyha sportigazgatókról beszélünk, akkor a másik észak-londoni csapatnál is említsünk meg egyet.
Nem
neked egy Edu kinevezését én nagyon tisztán emlékszem, hogy egy, hogyha nem is nagy újongás, de egy viszonylag erős, konszenzusos derülátás fogadta. Már neked akkor be volt időzítve az Edu out tweeted?
Nem, akkor még nem, de voltak fenntartásaim, és főleg itt a Corinthiansnál nyújtott munkája miatt, ott, ahol ugye Tite volt akkor a klubnak az edző, és akkor nagyon nagy sikereket éltek el, bajnoki címet nyertek, Libertadores kupát, és Edunak a különböző üzletei, tehát Paulinho igazolása, Renato Augusto leigazolása, ezek nagyon ültek, csak már akkor ott volt a háttérben, hogy neki van egy ilyen nagyon pervers kapcsolata ezzel a Kiazs Urapsian nevű úri emberrel, aki leszervezett neki például olyan díleket, mint hogy Alexander Patót óriási fizetésért igazolják le, ami aztán a klub történetének egyik legnagyobb buktája lett. És ezért Eduról is azt kell tudni, hogy alapvetően még ebben a szerepkörben is nagyon fiatal szakembernek számít, alig múlt el még 40, miközben az Arsenal igazából ő is Mikel Arteta az egyetlenek, akiknek kvázi futballkörben mozognak, és mondjuk értenek a futballhoz valamilyen szinten, de hát ezek az ügynöki kapcsolatok azért alapból meghatározták az ő pályafutását itt az Arsenalnál, lásd a Willian deal, lásd a Cedric deal, ugye ismét Kiazs Urapsiannek az ügyfelei. Ettől az elhatárolódás szerintem már megkezdődött, mert ez már nagyon látványos volt, és nagyon nem is működött, csak hát ugye nincs most már igazából játékos megfigyelőistában az Arsenalnál, csak egy nagyon korlátozott mennyiségben, nem is rég nem jelent meg egy hír, hogy egy ilyen fejvadász cégen keresztül keresnek most játékos megfigyelőket az Arsenalnál, mert Edunak még ez volt a kommunikációja, hogy nyilván nem az ügynökök mondják meg, hogy kit igazoljunk le, hanem adatelemzés alapján találjuk meg a célpontjainkat, aztán most ezen próbál finomítani, de azok az üzletek, amiket ő eddig kötött az Arsenalnál, azok nem feltétlenül sültek el pozitívan, csak nagyon kevés volt, ami végül pozitívan sült el, és itt ez a nyár, ez különösen azért fontos, mert az Arsenalnak a következő évét alapból határozhatja meg. Eleve a következő szezonban nincsen Európa, tehát lehet építkezni kvázi heti egy meccsel nagy részt, de hát ahhoz ezeket a lyukakat, amik ott vannak a keretben, tehát nagyjából az Arsenalnak minimum 5 játékost kéne igazolnia. Kapust, 2 szélső hátvédet, minimum 1 belső középpályás, de inkább 2-t, és egy támadó középpályást, egy irányító típusú játékost. Most ez egy rutinos szakembernek is szerintem óriási feladat lenne, és gyakorlatilag mindenhol hibátlan döntéseket kellene hozni. Azok alapján, a hírek alapján, amik eddig kikerültek, amik nyilván egyrészt ügynöki szivárogtatások, lehet, hogy csak puhatolózás az egyik klub részéről, vagy a másik részéről, de nem feltétlenül abban az irányban mutat, hogy itt most hibátlan döntések fognak születni.
Az milyen mélységet jelez, hogy egy Arsenal szintű klub azért, hát fogalmazunk így, amit mondtál az előbb, nem egy fejvadászcégen keresztül keresett régebben játékos megfigyelőt, hanem egy jól működő, máshol már kipróbált embert ültetett egy ilyen helyre. Ugyanez az érzésem játékosok, akár edzők kapcsán is itt az Arsenal viszonylatában, hogy nincs azon a polcon jelen pillanatban az Arsenal, hogy ezt megtehetné. Hogy azt mondja, hogy igen, mondjuk itt a Leicesternél van egy ilyen jól működő rendszer, akkor én sokkal nagyobb vagyok, úgyhogy ide nekem a Leicesternek a scoutját.
És abszolút, ugye ez ugye megtörtént még egy pár évvel ezelőtt, pont a Leicester bajnoki cím után sikerült még onnan elhozni emberkéket, de igen, nyilván az egy jól működő rendszer kéne, amire lehet építeni, csak az Arsenalnál jelenleg nincsen meg.
És ha már a Leicestert nézzük, onnan játékos se fog tudni igazolni, mert nem, jelenleg nincs annyi, a potenciál.
Annyi, meg pénze sincs annyi az Arsenalnak. Itt a Buendia eset volt, hogy ez érdekes, ugye most már az Aston Villa hivatalosan be is jelentett, hogy leigazolták Buendiát, hogyha jól emlékszem, akkor 35 millió font plusz különféle bónuszokkal megy ez 40 fölé.
Ez Grealish távozását jelenti?
Szerintem igen. Főleg így, hogy a Ward-Prowse leigazolását is eléggé rebesgették. Szerintem itt már a Grealish pénzt költik ők nagy részt. Egy Aston Villától azért ekkora kiadásokat másképp nem tudok elképzelni. Egyébként arra meg egy tökéletes. Tehát célről induló kreatív játékos, aki jól cselezi, jól pressinggel, sok helyzet alakít ki, annyi gólt nem lő, mint Grealish. De ő sem úgy kezdett, hogy nagyon sok gólt lőtt. Ez az előző szezonban jött be nála még akár pluszban. Tökéletes fit, csak az Arsenalnak is Buendia szerintem egy tökéletes fit lett volna. Lehet, hogy jobban kellett volna vele sakkozni, mint mondjuk Ødegaardral kéne, csak hát Ødegaardral nekem igazából az volt a gondom, hogy egy nagyon ügyes, labdabiztos játékos, aki jól juttatja el a labdát veszélyes pozíciókba, de az utolsó passzokat már annyira hatékonyan nem osztja ki. És a Real Sociedadban is pontosan ugyanezt játszotta, hogy eljutatta a támadó harmadba, veszélyes pozícióba a labdát, de az utolsó labdákat már nem ő osztotta ki. Az Arsenalnak viszont pont egy olyan játékos kéne, aki az utolsó labdákat osztja ki nagyon nagy mennyiségben, és ebben jó Buendia. Nem tudom, hogy mi volt mondjuk a tárgyalási alap az Aston Villánál, hogy oké, te itt fixen a jobb szélen fogsz játszani, és játszott ugyanazt, mint a Norrisnál, hogy jössz befelé és irányítasz. Az Arsenalnál viszont Buendia valószínűleg itt a jobb oldali félterületbe lett volna leragasztva, ami meg lehet, hogy neki nem is feküdt volna annyira, de típusra, mint játékos, az Arsenalnak inkább egy ilyen embere van szüksége, mint Ødegaardra, azon túl, hogy egyébként ő is egy baromi jó játékos, és ezért arról lehet hallani, hogy még mindig ő a fő kiszemelt, bár én nagyon nagy realitását ennek nem látom.
Ez főleg úgy, hogy valószínű Buendia sokkal inkább érezte a biztos játékperceket az Aston Villánál. De hogyha egy spanyol csapatnak negyed annyi pénze lenne, mint az Aston Villának ilyenekre, akkor én már földön túli boldogsággal itt üldögélnék.
Na hát akkor egy rövid visszatérés még Olaszországba. Itt kettő klubnál az edzőváltást érdemes összefüggően kontextusba helyezni. Spalletti Napoli.
Bocsánat, de ez a legunalmasabb edzői kinevezés, amit el.
Mire gondolt De Laurentiis, amikor ez egyébként szerintem jól működő és innovatívnak tűnő. De egyébként mondjuk Spallettiból sem hiányzott az innováció.
15 évvel ezelőtt. Tehát azért tudjuk, hogy ezen a futball az elmúlt 15 évben többet változott, mint az azt megelőző 30 évben összesen. És aki 15 évvel ezelőtt jó meg innovatív edzőnek tűnt, azért ma már kicsit inkább ilyen idejét múltnak. És Spallettinél is én ezt érzem, hogy az Interét is, amikor BL-be vezette őket hosszú idő után először, hát az egy szerintem egy borzasztó volt nézni azt a csapatot, ami igazából abból állt, hogy Kandréva ívelgette be középre Icardinek a labdát, amiből jöttek az eredmények, csak hát emellett lehet, hogy már picit tovább haladtunk. És a Napolinál is, és Gattuzóval kapcsolatban meg mindenhol azt érzem, hogy nem becsülték meg eléggé az ő munkáját. Jó, most az utolsó fordulóban lemaradtak a BR-ről, de hát játékban ez a Napoli a szezon nagy részében bőven volt elég jó ahhoz, hogy valahogy odaérjen a BR helyekre, és ebből a Napoliból lehet, hogy többet ebben a pillanatban, ebben a mezőnyben kihozni nagyon nehéz. Ezért például a Fiorentinánál egy nagyon jó választásnak tartom Gattuzót, hogyha ott megkapja végre a bizalmat, akkor
így van. A kérdés az, hogy a Fiorentina elég jó választása Gattuzónak.
Nyilván ez attól is függ, hogy Gattuzót kaliberre melyik poltra helyezzük.
Hát nem feltétlenül egy kiesés ellen küzdő csapathoz.
Abszolút nem. De az viszont tény, hogy egy olyan edző, aki a nagyobb nevű kluboknál nem kapta meg a bizalmat, bármennyire is jó teljesítményt nyújtott, egy ilyen klubot fel tud annyira emelni, hogy akár a saját ázsióját is még feljebb tolja, és akár még kapjon egy ilyen lehetőséget, de akár azt is el tudom kérdezni, hogy a Fiorentinából csinál egy-két évenből egy olyan csapatot, amely rendszeresen ott lesz, akár az európai kupaindulásért küzdő helyek
környékén. Ki tudja, hogy kapott egyáltalán másik ajánlatot?
Tehát nem nagyon lehet elképzelni most, hogy ennél sokkal magasabb bajjegyzett csapat.
És egy ilyen edzőkeringő közben, hogyha azt mondod a Fiorentinának, hogy még várok egy jobb ajánlatra, de hívjatok újra július közepén, akkor már nem...
Akkor lemaradtál, lesz. Igen, lemaradtál. Hát ugye itt mondjuk egy Sassuolo jöhetett volna a számításba, csak hogyha Fiorentina és Sassuolo között kell mérlegelni, akkor nyilván azt is mérlegelni kell, hogy melyik a nagyobb presztízs. És lehet, hogy a Sassuolónál sokkal jobb szakmai munka folyt, nem lehet egészen biztos.
Na, viszont megnézném a Sassuolo kispadján.
Az egyébként egy nagyon érdekes, meg egy izgalmas projekt lenne. Meglátjuk. Most itt a féle szolgálati közleményként szeretném elmondani, hogy mi az Európa bajnoksággal nem szeretnénk úgy foglalkozni, mint ahogy azt rengeteg helyen teszik majd, és nagy örömünkre, mert szerintem mi is ezekből fogunk informálódni, de nem fogunk olyan sűrűséggel műsorokat készíteni, hogy minden eseményt feldolgozzunk, vagy akár elébe menjünk az eseményeknek. Lesz szó Európa-bajnokságról, próbálunk olyan kiragadott történetekkel szolgálni, amik esetleg más megvilágításba, kontextusba helyezik az egész tornát, sőt, csinálunk olyan extra adásokat is, amik remélhetőleg majd elnyerik a tetszéseteket. Mindjárt ezen a héten elárulhatom?
Lőd le nyugodtan. Mindjárt kiteszek egy
fő a lelkesedés.
Igen, mindjárt kiteszek egy
mindjárt ezen a héten egyébként Kemény Dénessel fogunk készíteni egy olyan extra adást, amelyet majd csütörtöktől hallgathattok meg, és szerintem tudja olyan megvilágításba helyezni az eseményeket, mint amilyenbe talán senki más itt a Magyarországon dolgozó szövetségi kapitányok közül. Viszont arra kérlek, Pit, hogyha most ki kéne emelned... Hogyha ki kéne emelned kettő vagy három dolgot, hogy mit vársz leginkább, vagy mire vagy leginkább kíváncsi erről az Európa-bajnokságról, akkor mit említenél? Akár csapat, akár játékos szinten, akár sztoriban, vagy taktikailag?
Az a baj, hogy egy Európa-bajnokság, vagy akár világbajnokság is ilyen szempontból azért közelében sincsen egy BL-nek, vagy akár egy bajnoki szezonnak. Azért egy ilyen tornát általában az jellemez, hogy kinek van jól működő, de nem túl bonyolított játékrendszere, és a rendelkezésre álló játékosokból ki tudja kihozni a maximumot. Egyébként igen, pont ezt várom, hogy ki lesz az, aki mondjuk ettől picit el fog térni, ki az, aki mást fog húzni. Hát tőlük pont nem azt várjuk, ugye, de Samnál szerintem, hogy nagyon forradalmit fog húzni. Most az, hogy átváltanak Gyémán felállásra, az annyira szerintem tőlük nem egy nagy vasszisz, de az. De igen, valami különlegeset, hogy valaki húzzon valami más, valami meglepőt, amivel még egy...
Egy ilyen szezon után lehet két hét felkészüléssel meglepőt
húzni. De ez igazából minden nagy torna előtt így van. És mindig van azért egy-két különleges
csapat. Nem ennyire sűrű
a egy világbajnoksággal emlékszünk akár 2010-ben Chilére, hogy ők mennyire üdítőek voltak. Jó, hát nyilván a kispadon ott ült egy Marcelo Bielsa. De hát én például nagyon sokat várok az olasz válogatottól, Mancini szerintem. Már klub szinten nem egy kiemelkedő edző, de ezen a szinten a válogatott szövetségi kapitányok szintjén szerintem egy nagyon jó választás volt, és jól is működik vele az olasz csapat. A másik pedig az, hogy ki fog a legnagyobbat bukni. Nekem ugye két igazán nagy jelöltem is van erre, közel is vannak egymás, azért a holland és a belga válogatott esetében.
Azt hiszem a német.
Én is a németre gondoltam, hogy azt fogod
de
mondani.
Az a 2018-as VB után lehet, hogy nem lenne annyira meglepő itt Lővet ismerően. Az is egy érdekes dolog lesz, hogy Löw mennyire tud ezekből az egyéniségekből jól működő taktikát összeállítani és csapatként működtetni őket, mert az elmúlt években szerintem pont ez nem működött a németeknél.
Hát meg ez, amit múltkor beszéltünk, hogy Thomas Müller visszakerülése nem egy olyan törésnek az összeragasztani kívánása, ami már egyébként nem feltétlenül ragasztható össze?
De, szerintem ez a mencsük, ami menthető típusú döntés volt Hummels meg Müllernek a visszahívása Lövtől. De hát igazából már a német szövetségtől sem értettem azt, hogy itt a spanyolok elleni 6-0 az Észak-Macedónia elleni égés után miért gondolták ki ötletnek, hogy még ennek az EB-nek neki kell futni Joachim Lővvel, mikor Hansi Flick már akkor így két kézzel jelentkezett, hogy én szívesen.
Hát meg az lett volna egy szép sztori szerintem, hogyha most ez így összeáll ez a tandem, még legalább erre az EB-re, és akkor egy ilyen simább átmenet lehetett volna Doma.
Hát ezzel most már gyakorlatilag tippeltünk, hogy Németország... nem feltétlenül lesz esélyes vagy továbbjutó.
Ilyenkor az szokott lenni, hogy
úgyhogy valószínűleg igen, 100%-osan fogják megnyerni a csoportkört. Én is a meglepetéseket várom. Tehát az, hogy pont az izgat az egészben, hogy nagyon nem tudom, hogy mi lesz, vagy nagyon nem tudjuk, hogy mi lesz, és amiről egyébként Dénessel beszélgettünk már ma, hogy egy ilyen szezon után, amikor ennyire túl voltak terhelve a játékosok, és egy ilyen levegőváltozás lesz, hogy nem csak, hogy a nemzeti csapathoz mentek, nem csak, hogy a társak változnak, hanem össze-vissza fog utazgatni még mindenki Európában, Szentpétervártól Sevillaig, csak talán az angolok maradnak otthon Londonban. Így hogyan fog alakulni ez az egész, és milyen hatással lesz rájuk? Biztos, hogy megint, ahogyan a világversenyeken lesz 10 000 olyan sztori, meg olyan meglepetés, amire nem számítunk. Ezek izgatnak igazából, meg nyilván a spanyol válogatott, hogy az
Hogy kijöhetnek a karanténból.
Igen, az első.
Hát engem még a magyar válogatott is érdekel, de amúgy a másik az nyilvánvalóan az olasz. Kezdem én, és akkor még egyetlen egy kört csinálunk ebben. Hagyjál már, nem fogunk tippelni. Szóval Addig gondolkozhatok egy olyan edzőt és egy olyan játékost, akire különösen kíváncsiak vagytok, hogy hogyan fog működni és megélni. Nem lehet magyar, mert nyilván Marco Rossira, meg a magyar válogatott tagjaira...
Pedig én a cserét akartam mondani, de
szerintem különösen kíváncsiak vagyunk. Kezdjem én, vagy mondjam akkor?
Kezd.
Én nekem Marco Verratti az, aki a legizgalmasabb ilyen szempontból, hogy mindenképpen egy olaszt mondjak itt erre a körre, és Joachim Löw pont az említett okok miatt, akire külön fogok fókuszálni szövetségi kapitányként.
Bajban vagyok.
Mondom akkor, mert nekem már megvan. Biztos, hogy meg fogom nézni a lengyelek első meccsét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Szóza végül hogy dönt, és ki tudja elhozni Lewandowskiból azt, amit a lengyelek várnak. Tehát ott Lewandowskinak ez nagyon könnyen lehet, hogy az utolsó világversenye, úgyhogy idén nagyon komoly várományos az aranylabdának. Egy olyan csoportból kéne tovább jutniuk, ugye, spanyol, svéd, szlovák, amiből nem lehetetlen, de januárban nevezték ki, vagy februárban a Szózát.
És ez a páros Lewandowski és Szóza?
Lewandowski, Szóza, meg hogy a lengyeleknél hogy mi lesz egyáltalán a fölállás, mert ellenünk is még bőven próbálgatta Szóza, hogy mit szeretne. Úgyhogy talán ez az, ami ilyen extra.
Itt, ha már aranylabda, még egyébként ilyen szempontból Kantét tesz érdemes figyelni.
Én ne haragudjatok, de engem szerintem felháborít, ami Kantéval kapcsolatban történik itt az elmúlt hetekben, ahogy mindenféle év csapatában látom felbukkanni a nevét, meg hogy ilyen zseniális szezonja volt, igen, BL egyenes és kieséses szakasztak a végén, nagyszerű meccsei voltak, csak hát a szezon az picit többből áll szerintem, mint mondjuk 4-5 meccsből, úgyhogy Kantének az ilyen overhype-ot érzek nála kialakulni, de nyilván az, hogyha van még egy jó francia szereplés az elbén, az erősen meg fogja tolni az
és ő szekerét. És ha van egy jó olasz szereplés, akkor Jorginho is aranylabda várományos?
Egyébként, hogyha Kanté, igen, egy Jorginho nagyon alulértékelt volt itt a Chelsea-ben, akár a BL döntő kapcsán.
De egész életében az.
De Kanté egy szerethető csávó, aki jól is játszik, úgyhogy itt valószínűleg ilyenkor mindig tolni kell. De akkor mondok én is, hogy mit várok, és itt inkább olyat mondok, akiknél nagyobb bizonytalanság a spanyol válogatott, ahol azért Luis Enrique hozott elég érdekes döntéseket a keret összeállításánál, és itt az előző felkészülési mérkőzésen például Marcos Llorentével jobb hátvédként számolt, és hogy hogyan fog összeállni ez a csapat úgy, hogy működőképes legyen.
Majd amikor Sarabia bekerül a kezdőbe, akkor fogtok nagyokat nézni.
Akkor igen, nagyokat,
mert azért ebben a keretben bár nem annyira nívós, mint mondjuk a világbajnokságot, meg Európa bajnokságokat nyerő spanyol válogatott, de van benne bőven anyag. Picit szerintem Luis Enrique megkötötte a saját kezét néhány döntésével, de ahogy például ezen a portugálok elleni meccsen játszottak, ott azért van benne potenciál, mondjuk úgy lehet, hogy egy klasszikus jobb hátvéddel ez jobban mutatna, mint mondjuk Llorentével, akinek így a legjobb tulajdonságait veszett ki. Hát így is nagyon klasszikus jobb hátvéd, ki az elmúlt években igazából végig közép hátvédet játszott. Szóval ez egy érdekes, hogy például Jesús Navas miért maradt ki a keretből, miután a Sevillának, meg az egyik spanyol bajnokságnak az egyik legjobbja volt ebben a szezonban. Hogyha meg játékost kell, akkor hát muszáj Jack Grealish-t, meg hogy mekkora szerepet fog kapni egyébként itt az angol válogatottban. A románok elleni felkészülési meccsen szintén nagyon jól játszott, és ugye, hogyha csapatot meg edzőt kéne mondani, akkor Southgate-ot is említhettem volna, hogy ebből az anyagból hogyan fog tudni egy olyan kezdőt, vagy szűk keretet összerakni a rendelkezésre álló játékosokból, hogy az működőképes legyen, mert a támadósorban egyrészt nagyon jó emberei vannak, de nagyon különböző profilú emberek, hogy ki játszik, az egy alap. De ki tud úgy játszani, hogy visszajön a labdákért, és ő leosztogatja mondjuk a beinduló Sterlingnek, Rashfordnak, de tud úgy játszani, hogy ott van a 16-oson belül, és nagyon sok lövést vállal el, és akkor mondjuk egy Grealish-sel, akár egy Sanchoval, Fodennel, Mason Mount-tal pedig neki alakíthatnak ki helyzeteket. Ebben az egyensúlyt lesz szerintem nagyon nehéz megtalálni, a középpálya összetétel is még kérdéses, Jordan Henderson igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, ugye most játszotta a legutóbbi meccsen a románok ellen, de ott azért annyira nem nézett ki jól, úgyhogy nagyon sok a kérdés. Szerintem az a két legizgalmasabb, igazából klasszikus nagy csapat, a spanyol és az angol, ahol még nem tudjuk, hogy hogyan fognak alakulni egyrészt a játékosok, a taktika, meg egyáltalán a kezdőcsapat.
Ilyen szempontból még akit mondanék, az ott nincsenek ilyen kérdések, Fernando Santos és Portugália, és nagyon kíváncsi vagyok
pontosan
arra,
tudjuk, hogy
fog. Azért mondom, hogy ott nincsenek ilyen kétségek, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Bruno Fernandes ezután a szezon után, ahol itt a vége egy kicsit már laposabbra sikerült, a válogatott szinten mit tud produkálni.
És neki ott azért van még adóssága, mert ott azért nagyon sok jó meccse még nem volt.
Nagy Ádám majd.
Nem látták a lábadat, kedves nézők, de talán jobb is ez így. Na, nagyon szépen köszönjük a meghallgatást, megtekintést, Pete, neked a részvételt, és hát arra biztatunk mindenkit, hogy iratkozzon föl a különböző podcast csatornákra, vagy nézzetek minket a YouTube-on. Csütörtökön tehát jövünk újabb adással, és megtartjuk ezt a hétfői napot, mint állandó podcast időpont, tehát minden hétfő majd jelentkezünk újabb és újabb adással, 14-én, 21-én és így tovább. Úgyhogy akkor lesz érdemes keresni majd a különböző felületeken az új teljes terjedelmeket. A mostani megtekintést még egyszer köszönjük, sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.